Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnak ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőknek, ilyen lesz az én igén is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Mindenkit köszöntünk szeretettel, sok szeretettel, Úrunk Jézusunk, és a gyülekezet nevében ezen az alkalmon, amikor azt ünnepeljük, hogy az ő igéje nem tér vissza üresen. Ketten elfogadták őt személyes megváltójuknak, és azt mondták, hogy az eddig életem olyan, amilyen volt, letesszük, leteszem Krisztushoz, és egy újat kezdek. Ebben az újban Krisztus már a bűnöket megbocsátotta, és egy lehetőséget adott nekem. És ez a lehetőség nem csak addig tart, amíg él az ember, hanem egy örök életet biztosít. A formális vallásosságból, a jó emberségből, vagy akár a mély bűnökből kiragad Isten embereket, és azt mondják, hogy ha hiszel bennem, azt mondja ő, akkor én megmentelek téged. És az embernek célja az, hogy mindenki üdvözüljön. Mindenki megismerje őt, és ez a megismerés nem maradjon annyiba, hanem a megismerés azt is hozza, hogy döntsön az ember. És a döntésének nyilvánvaló következményei legyenek a bűntől való elszakadás, a bűnök megismerése, bevallása, megtisztulás és egy új élet. És ez az új élet az, amit Krisztus fémjelez, amelyben ő vezet és mi követjük őt. Amikor minden ennek a döntésnek van alárendelve, az erkölcsben, a munkában, a gondolkodásmódban, és minden azt fémjelzi, hogy ő visszaadta az életünket. Amit ma leteszünk, azt ő visszaadja, sokkal bővölködőbb, gazdagabb életet ad, és az ember sehol máshol ezt nem tudja megtalálni. Nincs hely a Földön. Nincs ember, nincs tanító, nincs proféta a Földön, aki annyit tudna adni, mint az Úr Jézus Krisztus, és ő az egyedüli, akire azt mondhatjuk, hogy üdvözítő, megváltó, aki igaz tartalommal tölti ki az életünket, ami sokszor pót megoldásokkal és pót cselekményekkel van tele. Mert az ember vágyik Isten után. És ez a vágy találkozhat Istennel, betöltődhet az ember, ha odafordul valóban Isten fiához, Jézus Krisztushoz, a felkenthez, a megváltóhoz. És ma ezt ünnepeljük. Őt ünnepeljük, hogy ő Árpádért és Dóráért is meghalt. És ők tudtak választ adni. Tudtak válaszolni, nem halogatták, és azt mondták, hogy igen, mostantól kezdve vele akarunk élni. És mindenki erről külön dönt. Nem elég egy formális keresség gyermekkorban, azt mondjuk, attól még tartozhat az ember valakihez, de nem Krisztushoz. Felnőttként az ember tudatosan kell, hogy döntsön, hogy hova tartozzon, és kit fog követni. És ez hordja a nevünk is, és erről tanítunk is, és ez a meggyőződésünk és hitvallásunk is, hogy így lesz valaki valódi hitvalló keresztényé, és ez lesz a pecsét az életén mindenkinek, aki ezt így tud dönteni, egy ilyen formában tud dönteni, hitre jut. és a hitének az összes következményét választja. És ezt ünnepeljük bibliai, krisztusi módon, úgy, mint annak idején a Jordán partján, ahogy tette Krisztus is. Minden igazságnak be kell teljesedni, hagyj, merítsd engem, mondta Jézus Keresztelő Jánosnak. És ez a mai alkalom is egy ilyen alapvető és legfontosabb dolog az, hogy amit teszünk, azt úgy tegyük, ahogy Krisztus tanította, ahogy ő mondta, és ahogy az igében megvan írva, és ezért mondjuk, hogy megpróbálunk biblikusat lenni, a Biblia tanítását követni, ezért a gyülekezet Isten tiszteleteinknek a központjában mindig az ige, az igei üzenet van, és Isten áldása, ami az igén keresztül jön hozzánk, mert az ige hirdetés bolondsága az, ami megváltoztatja az embereket, és a legfontosabb az, hogy mi tanuljuk meg azt, ami az igében van. Nem azt, ami nincs megírva, vagy amit spekulálunk, vagy amire gondolunk, hogy esetleg azt így vagy úgy értelmezik, hanem azt tesszük. És a legjobb lenne, ha mindannyian így mondanak, hogy azt tesszük, ami az igében van. Ahhoz tartjuk magunkat. Az a mérce, és az a legfontosabb a számunkra. Ezért mindig imádkozás, közösség, éneklés, dicsőítés mellett a legfőbb dolog, a lelki táplálék, amit Isten tud adni nekünk, ha nyitottak vagyunk az Úr iránt, az ő lelke iránt, amely minden embert szeretne megérinteni, minden emberhez szeretne szólni, és ez elsősorban az ige hirdetésén keresztül működik. Most is ezt fogjuk tenni, előtte felállunk és imádkozunk. Mennyire jó atyánk! Áldunk és magasztalunk téged az áldásért, amit kapunk az igén keresztül, a te lelkeden keresztül, a fiadon keresztül, amit kaptunk. És áldunk azért, mert te jót akarsz, a legfőbb jót akarod adni az embernek, és ez megismerhető. Köszönjük fiadat Jézus Krisztus, aki lejött a földre, és tanította az embereket, és az ő tanítása örök. A te igéd nem tér vissza üresen, élő és ható. És szeretnénk, hogy ma is ez legyen, hasson ránk, hasson szívünkre, lelkünkre, gondolatainkra, cselekedeteinkre, beszédünkre, és ne távozzunk innen el úgy, hogy el nem gondolkodunk a jövőnk felől, az életünk felől és az elmúlás felől, a döntéseink felől, a bűneink felől, és hogy tudjuk mondani neked, hogy bocsáss meg, tévedtem. Van, adj lehetőséget, és van új lehetőség. És kérünk, add, hogy a te igéd legyen a mi vezérünk, és az ige hirdető legyen a te szócsöved, mert hiszük, hogy ez így van minden egyes alkalommal, hiszen téged hívunk segítségül. Fiú nevében hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Tessék helyet foglalni. Dóci Ákos, bajai lelki pásztor, vendégünk fogja az igét hirdetni, kérjük szeretettel.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit bajai baptista gyülekezetnek és a Úr Jézusnak a nevében. Nagy kiváltság és megtiszteltetés számunkra, hogy ezen a mai délutánon én szolgálhatok itt a gyülekezetben egy ilyen nagyszerű örömünnepen, ahol Dórának és Árpádnak örülhetünk. Én elnézést kérek a gyülekezettől, de majd az igehely elmondása után a Isten igéje iránti tiszteletből majd újra álljunk fel. Lukács evangéliumában, akinek van Bibliája, keressük meg, kedves testvérek, a 22. fejezetet, és a 14. versen kezdődő igeszakaszt olvasom egészen a 30-as igeversig. Még egyszer mondom az igehelyet. Lukács írása szerinti evangéliumnak a 22. fejezetéből olvasom a 14-es versen kezdődő igeszakaszt, a 30-as verset bezárólag, Kérem fennállva hallgassuk meg ezt az ige szakaszt. Lukács evangéliumának 22. fejezetéből a 14-es versen kezdve így szól hozzánk Istenünk írott igéje az újfordítású Bibliából. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek, és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőjüknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalán ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljetek Izrael 12 törzsét. Amen. Foglaljunk helyet, kedves gyülekezet! Talán néhányat számára meglepő, hogy jön ide ez a húsvéti történet, hiszen ez olyan húsvéti ige, húsvéti ünnepre való történet, hát igazából már túl vagyunk ezen az ünnepkörön. De hogyha belegondolunk abba, hogy a hívő ember számára minden egyes vasárnapban benne foglaltatik a húsvéti örömünnepnek az üzenete. Hiszen egy hívő ember számára 52 húsvéti ünnep van, nem egy húsvét vasárnap, amikor megemlékezünk arról, hogy az Úr Jézus feltámadt, hanem minden húsvét, minden vasárnap húsvéti ünnep, hiszen Jézus Krisztus húsvéti feltámadásának, a hét első napján történő feltámadásának az emlékezetére vannak együtt az ő követőik ezen a napon, vagyis vasárnapon. A mai vasárnap azon túl, hogy húsvéti örvendezésben és a feltámadásnak az örömében telik, különös tekintettel ünnep itt ezen a délutánon a gyülekezetben, hiszen ketten személyesen átélték és megtapasztalták, mit jelent Jézus Krisztus feltámadásának az erejében élni. Hogy nem kötik őket a bűneik, Dóra és Árpád ezt jött el mindenki számára bemutatni és elmondani, hogy én ettől a mai naptól kezdve Jézus Krisztussal fogok járni, ő az én Uram, ő az én Mesterem, neki rendelem alá az életemet, mert ő örök élettel ajándékozott meg engem, és örök élettel ajándékozott meg mindannyiunkat, hogyha hittel, őszintén elfogadjuk a mindenható Istennek Jézus Krisztusban kinyújtott kezét és az ő kegyelmét. Valaki egyszer úgy fogalmazta ezt meg, hogy amikor valaki nektek beszélt arról, hogy mit is jelent Jézus Krisztusban megkapható új élet, mit jelent bűneitektől szabadon élni, és mit jelent megtudni azt, hogy mit lehet kezdeni a bűnökkel, hogy lehet újra és újra a kereszthez Jézus Krisztushoz vinni azokat, őszintén megbánva azokat. Valaki úgy fogalmazott, hogy én nem vagyok több, és egyetlen ige hirdető sem több annál, mint egy koldus elmondja másoknak azt, hogy ő hol kapott enni. Én kegyelemre éhesen, kegyelemre szorultam, és meghallottam valakitől több mint 10 évvel ezelőtt, hogy én hol kaphatok enni. És komolyan vettem, és komolyan megfontoltam azt, hogy nekem is van lehetőségem erre, amire neki lehetősége van, és feltettem az életemmel, és azt mondtam, hogy igen, én is éhes vagyok, én is kiéheztem, és nekem is szükségem van a Jézus Krisztusban elnyerhető örök életre, és arra a békességes kapcsolatra, amit Isten ad az őt szeretők számára, azáltal, hogy már nem a bűneiknek a terhe alatt roskadnak, hanem a szolgálatnak a terhe alatt roskadnak. Az egyik teher tönkretesz, megnyomorít és összezúz bennünket, a másik teher a szolgálatnak a terhe pedig nemesít, erősít és felkészít bennünket az örök életre, ahol tovább folytatódik a szolgálat nyilvánvalóan egy kiteljesedett formában. A másik dolog, amiről itt Jézus Krisztusnak a kijelentéseit rögzítette, ugye Lukács, aki orvos volt szakmáját tekintve, és egy Teofilus nevű embernek írja le ezeket a dolgokat, és leírja, hogy részletesen, pontról pontra utána jártam mindazoknak a dolgoknak, amik Jézus Krisztussal történtek, és nagyon részletesen felvázolja itt ebben a történetben is, amit Jézus Krisztus mondott. Jézus asztal vendégségbe hívja a tanítványait. Jézus egy közös étkezésre hívja az övéit. Én is ma délben vendégségben lehettem, nagyon gazdagon meg volt terítve az asztal, jó éhes is voltam, nem reggeliztem, még nagy buzgóságomban tegnap, mikor este megérkeztünk az autóval, olyan évfél tájban kipakoltam mindent, még a mára eltett vagy félretett reggelinek félretett kalácsot is a kocsiból, úgyhogy még reggelink sem volt, úgyhogy nagyon jól esett a vendéglátás, de különösen az esett jól, hogy valaki behívott a lakásába, ahova nem először ültem le, de újra jól esett, hogy vendégül láttak bennünket, hogy valaki szóval tartott bennünket, hogy valaki befogadott a saját, lehet így fogalmazni, családi intim szférájába azzal, hogy odaültetett az asztalához és vendégként szeretettel fogadott minket. Amilyen szeretetet mi tudunk egymásnak adni egy asztalközösségen keresztül, ennél sokkal többre hív bennünket az Úr Jézus, de ő is asztalközösségbe hív. Azt mondja, hogy legyetek az én asztalomnak a vendégei. Vegyétek el és fogyasszátok el azokat az ajándékokat, azokat az étkeket, amiket én tudok nektek adni. És amikor Jézus Krisztus meghív bennünket a vacsorára, lehet, hogy egy kicsit morbidnak tűnik ez a gondolat, de Jézus Krisztus önmagát tálalja fel. Hétletesen szoktak fogalmazni háziasszonyuk, amikor azt mondta, hogy az ételben turkáló és igazából nem igazán éhes családnak, hogy hát én kiteszem a szívemet is nektek ide az asztalra, és nektek még az sem kell. Jézus Krisztus nem ezzel a hanggal, és nem ezzel a felháborodással tálal, és teríti meg ezt az asztalt nekünk, de valóban önmagát adja nekünk. A saját szívét, a saját lelkét, az ő megtört testét és az ő kiontott vérét. Nem véletlenül vádolták annak idején az egyház történelmnek az első századaiban, nyilvánvalóan egy erős túlzással, a keresztényeket azzal, amikor hallották esetleg az ajtón átszűrődő hangokat, hogy ez az én testem, amely térettetek megtörítik, ez az én vérem, hogy a keresztények embervért isznak, és a keresztények azok húst esznek, amikor összegyülekeznek ezekben a titokban megünnepelt ünnepeik alkalmával az úrvacsorai közösségre. Szószoros értelmében nyilvánvalóan ebben a kortyborban, amit elfogyasztunk az úrvacsora alkalmával, és amiben majd ti is a mai napon részesedhettek, és abban a falatnak is kenyérben nyilvánvalóan nem ez történik, de amit kiábrázol, amire utal, nem teológiai értelemben, nem a szószoros értelmében, de lelki értelemben, Jézus Krisztusra gondolunk, arra a közvetlen és személyes asztalközösségre, amit ő kínál fel minden gyermekének, minden hívő embernek, aki kész élni ezzel a lehetőséggel, és aki őszintén veszi magához és tiszta szívvel, törekvéssel, bűnbánatra, bűnbocsánatra és békességre törekvéssel ezeket a jegyeket. Egy másik képben így fogalmazza ezt meg Jelenések könyve. Az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja ezt az Úr Jézus. Ott áll az életünk ajtaja előtt és zörget. Várja azt, hogy mikor nyitjuk meg az ajtót, mikor döntünk úgy, hogy már nem halmozva, túl halmozva és elhalmozva bennünket a kegyelemnek, a gondviselésnek a jeleivel és ajándékaival, mikor rádöbbenünk arra, hogy Jézus Krisztussal lenni jó, Jézus Krisztustól nem kell féltenem az életemet, nem kell, hogy elrejtsem önmagam, nem kell, hogy tartózkodjak, nem kell, hogy azt gondoljam, hogy én is vallásos leszek, és a többi, és a többi. Hogy Jézus Krisztus behívhatom az életembe, hogy Jézus Krisztussal együtt étkezve az én életem kiteljesedik a vele való közösségben. Mert ő nem csak egy alkalommal jön ebédelni hozzánk, hanem azt mondja, hogy az életed részévé válok. Ezentúl mi együtt fogunk reggelizni, együtt fogunk 10 óraizni, együtt fogunk ebédelni, együtt fogunk uzsonnázni és együtt fogunk vacsorázni. Ami az te életedben történik, ott én jelen vagyok, és én szeretnék Úr lenni ezek felett, a területek felett, ha te átadod azokat nekem. Van lehetőségünk arra, hogy kiteljesedjünk, van lehetőségünk arra, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, csak komolyan kell venni úgy, ahogy ti ma erről bizonyságot fogtok tenni, hogy néhány hónappal, néhány évvel ezelőtt, vagy esetleg rövidebb időn belül, de meghoztátok ezt a döntést. És a mai nap tulajdonképpen egy kis mennyegző is. Itt van az ujjamon egy gyűrű, és itt van ennek a gyűrűnek a párját viselő személy is, akivel a Jóisten kegyelméből most lesz 5 nap múlva, 10 éve, hogy házasságot kötöttünk, és kimondtuk azt, hogy szeretlek téged, és egy életen keresztül együtt szeretnék élni veled. Hát a megünneplés ennek a 26-ának nem igazán fog összejönni, mert én Tahiba leszek gyerektáborba, a feleségem otthon takarít, a másik 2 gyerek pedig, aki nem lesz Tahiban, az pedig a nagymamánál nyaral, úgyhogy ez egy ilyen különleges 10 éves házassági évforduló lesz, hogy szanasz éjjel van az egész család. De azt fejezi ki ez a gyűrű, és azt fejezi ki ez a 10 év, hogy én az övé, és ő az enyém, és mi bennünket nem választhat el semmi egymástól. Hogy mi hűséget fogadtunk egymásnak, amihez tartjuk magunkat. Enélkül a gyűrű nélkül, meg anélkül a házassági anyakönyvi kivonat nélkül, ami ott van valahol, valamelyik szekrényben a fontos iratok között, még lehetne esetleg házasságról beszélni. De minek? Minek ilyen értelemben beszélni a házasságról, hogyha ezt lehet nyíltan felvállalni azzal a nyíltsággal, hogy felvállalom ennek a tétjét. Hogy esetleg valaki oda jön hozzám, és megkérdezi tőlem, hogy ne haragudjon, lelkész úr, maga mit keres itt a Balatonon ezzel a fiatal nővel, mikor tudom, hogy magának van felesége, és mit keres az ujján a gyűrű? Vagy lehetne még egy csomó dolgot föltenni, mert én nyilvánosan felvállalom a feleségemet. Én nyilvánosan vállalom a vele való közösséget, és ezen a mai napon ti mind a ketten kimondjátok azt, hogy én nyilvánosan felvállalom a Jézus Krisztussal való közösséget, és ha téged mondjuk részegen meglát valaki az utcán, akkor megkérdezheti tőled, hogy ne haragudj, egy 5 évvel ezelőtt én ott voltam neked a bemerítési ünnepségeden. Mi történt a te Istennel való kapcsolatoddal? Rákérdezhet más. Megkérdezheti, ha lehet így számunk érhet téged, hogy mi van a te Istennel való kapcsolatoddal? Vagy Dóri, a te életedben valami szélsőséges helyzet, valami olyan dolog, amin megbotránkoznak mások, megbotránkoznak a gyülekezetben, megbotránkoznak a világban, és megkérdezhetik, akkor mit jelentett neked az, amit ma itt kimondtál? Segítség számunkra a nyilvánosan felvállalt Krisztus követés, hogy egy ünnepség keretében mi Krisztus testéhez és ti Krisztus testéhez csatlakozva igenis felvállaljátok nyíltan, hogy ti innentől kezdve Krisztus tanítványaiként jártok és keltek a világban, és készek vagytok arra, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyetek. Hogy rátok van ragasztva az a halacska, ami az autókon is rá van ragasztva. Egyszer egy fiatalember azt mondta, hogy hát én inkább nem ragasztom ki az autómra azt a halat, ami ugye a keresztényeknek régen a titkos szimbóluma volt, ami azt jelenti, hogy Ictus, Jézus Krisztus Isten fia megváltó kifejezésnek a görög kezdőbetűinek a mozaik szava, és ami azt jelenti egyben, hogy hal, és ez lett a korabeli kereszténységben a titkos keresztényeknek a jele. Hát, hogy én nem ragasztom ki azt a halacska emblémát az autómra, mert mi van, ha nem úgy vezetek, mint ahogy kellene, és akkor mások esetleg megbotránkoznak rajta. És visszakérdezett ez a lelkipásztor, akinek ez a fiatal ember ezt elmondta, és mi lenne, ha úgy vezetnél? Mi lenne, ha úgy vezetnél, hogy az autódon ott lehetne a hal, hogy te úgy vezet, hogy nem csak az automotornak a fer vezető matricája lehet rajta, hanem ha ott van a hal, akkor te fer vezető vagy. Akkor te betartod a sebességi szabályokat, akkor te betartod azokat a dolgokat, ami a normál életben a közlekedés rendészeti szabályhoz, a kreszhez illik, és ahogy méltó ahhoz viselkedni. De van nekünk egy sokkal komolyabb közlekedésrendészeti szabályzatunk, a Biblia, Istennek az igéje, a lelki kressz. Hogyan kell nekem ebben az életben mozognom, és hogyan kell viselkednem ebben az életben? Látjuk, hogy Jézus Krisztus ebben a ige szakaszban elmondja azt, hogy az emberfián elmegy, az emberfiának el kell menni, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Délelőtti történetben Péternek a tagadásáról olvastam, amikor Péter nagypénteknek az éjszakáján három ízben tagadja meg Jézus Krisztussal való közösségre a rákérdezést, és három embert utasít vissza, akik megkérdezik tőle, hogy te is az ő tanítványa vagy? Azt mondja Péter, nem, dehogy vagyok, semmi közöm hozzá. Pedig Jézus Krisztus előtte figyelmeztette, és azt is mondta neki, hogy Péter, te meg leszel rostálva, és el fogsz bukni, de meg fogsz térni belőle, mert én imádkoztam érted, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Itt egy másik valakire utal az ige, akinek elfogyatkozott a hite, aki megtagadta, aki elutasította, és elárulta Jézus Krisztust. 30 ezüst pénzért, néhány 10 000 forintért, néhány dinárért, elárulta Jézus Krisztust. Mert azt mondta ez a valaki, ha már eddig vele voltam, ha már oda ment és pocsékba ment ez a 3 év, mert úgy néz ki, hogy itt nem lesz se Isten országa, se mennyei királyság, se hatalomátvétel, legalább valami anyagi hasznom lenne abból, hogy én az ő tanítványának szegődtem erre a néhány évre. És elárulja ezért az összegért, annyi hadd legyen Judásnak a számlájára írva, és mentségül elmondva, hogy nem gondolta azt, hogy valóban őt meg akarják ülni, és ki akarják végezni. Amikor rádöbben erre, akkor igazából összetörik, és igazából tönkre megy ebbe a helyzetbe. Az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Jézus Krisztus többször is beszélt arról, hogy az én életutam tulajdonképpen nem más, mint hogy el van rendelve arra, hogy meghalljak másokért. Hogy olyan embereknek a kezébe adatik, akiknek a kezébe nem méltó, olyan halállal fog meghalni, ami ő hozzá nem méltó, azért, hogy másoknak életük legyen. El van rendelve. De jaj annak a valakinek, aki ebben közreműködik, és ehhez asszisztál, ehhez a fajta eseményhez és ehhez a fajta történéshez. Mondhatnánk azt, hogy itt, ebben a történetben, ebben a jaj annak az embernek történetben Júdásról van szó. Tudjuk, ő az árulkodó Júdás, ő, aki elárulta az Úr Jézust, ő felelez ezért az egészért, mert ő adta ezeknek a gonosz embereknek a kezére az Urat. De Isten igéje mást mond, és mást tanít. Azt mondja a Biblia, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, és aki vétkezett, aki a bűnben él, a bűn meg fogja adni a fizetségét, ami nem más, mint a halál. Jaj annak az embernek, aki bűnben él. Jaj annak az embernek, aki elárulja az ember fiát. Mert Péterhez hasonlóan, és Júdáshoz hasonlóan mi mindannyian felelősek vagyunk azért, ami Jézus Krisztussal történt. Még akkor is, hogyha mi évszázadokkal, vagy csaknem 2000 évvel később vagyunk jelen az emberiségnek a folyamában. A mi bűneinkért is meg kellett halnia Jézus Krisztusnak. A mi bűneinkért szenvedett és áldozta fel magát azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Csodálatos, megdöbbentő és egyszerre különös és érthetetlen az, ami itt történik. Mert azt mondja az ige, hogy elrendeltetett, el van rendelve, ugyanakkor az is itt van, hogy jaj annak az embernek, aki eszközzé válik ennek a megcselekvésében. Látjuk, hogy van egy tökéletes isteni terv, ennek a tökéletes isteni tervnek a megvalósításnak az Ura és az irányítója a mindenható Isten, de jaj annak, aki eszközévé válik ennek a tervnek a megvalósításának. Mi emberileg azt mondjuk, hogy ez észszerűtlen. De nem észszerűtlen dolog, csak emberi értelemmel fel nem fogható az, amiről a mindenható Isten itt beszél. És hívja a tanítványokat erre az asztalközösségre, felkínálja tulajdonképpen lelki értelemben önmagát az Úr a tanítványainak, és ezután, miután beszél arról, hogy lesz valaki, aki el fog árulni engem, elkezdenek a tanítványok tanakodni azon, hogy ki lehet az közülünk, aki ezt meg fogja tenni. Ki az, aki közülünk egyáltalán arra vetemedne, hogy elárulná az Urat, de ez azért túl kellemetlen téma ezzel sokáig foglalkozni, egymásban keresni azt, hogy ki lenne az, aki elárulja őt, és ehelyett rátérnek egy másik témára, ki a nagyobb. Itt a mester, aki azt mondja, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, az én életem szoros körülmények közé került, és nem tudom, hogy mi lesz velem, nem tudom, hogy ki lesz az közületek, aki el fog engem árulni, egy valaki biztosan el fog árulni engem, és miközben ezen tanakodnak, hirtelen átváltanak egy másik témára, ki a nagyobb közülünk. Vagyis ott marad a mester újra egyedül a maga problémájával és a maga gondjával, és ezen járatják az eszüket, hogy ki az, aki értékesebb, ki az, aki nagyobb. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elég csak körülnézni ebben a világban, és ebben a világban a hatalmi rétegződésben van egyfajta kialakult normális működés. Van a király, aki jótevőjének hirdeti ki magát, és azt mondja, hogy azért, mert én vagyok a jótevőtök, mert én ilyen meg olyan áldozatot vállok azzal, hogy uralkodom fölöttetek, elvárom cserébe, hogy ti pedig hódoljatok nekem. Én ilyen meg olyan juttatásokat adok esetleg nektek, ha ti cserébe elfogadjátok az én tisztemet, az én méltóságomat, és megadjátok nekem azt, ami jár. Jézus Krisztus azt mondja, hogy tudom, hogy miközben az jár a fejetekben, hogy ki a nagyobb, hogy versenyezzünk egymással, hogy versenyünk egymással, közben nem látjátok meg, hogy ti közöttetek ne ez az értékrend legyen jelen. És a ti életetekben, kedves bemerítkezők, ne ez az értékrend legyen jelen, hogy ki adja meg nekem azt, ami jár nekem, mert ezt mindig rögtön tudjuk sorolni. Otthon a családban, az iskolában, a munkahelyen, a szomszédok felé, a gyülekezetben, hogy nekem mi jár. Hogy nekem mivel tartozik a gyülekezet, mivel tartoznak azok az emberek, akik körülvesznek engem, mert ennyi jogom már csak van, Ennyit már csak elvárhatok, mint édesapa, vagy mint feleség, vagy mint édesanyja, és lehetne sorolni azokat a idézőjelbe tett pozíciókat, amiben mi benne vagyunk, és amiben mi gondolkodunk. És azt mondja az Úr Jézus, ti közöttetek ne így legyen. Az én követőim között ne így legyen. Hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgálatod, és aki a legnagyobb akar lenni, aki igazán nagy érdemeket akar szerezni, nem emberektől, hanem a mindenható Istentől, az legyen a ti rabszolgátok. Látjuk itt az igében, hogy Jézus Krisztus arra tanít bennünket, aki kész arra, hogy megalázza magát, azt a mindenható Isten fel tudja magasztalni. Aki kész arra, hogy lemondjon önmagáról, és a maga hatalmáról, és a maga jogairól mások javára, azt a mindenható Isten fel tudja magasztalni. Mi miatt lesz az egész egyháznak feje és teljhatalmú uralkodója Jézus Krisztus? Azért ő a fej, mert ő mindenki felé szolgál. Mindenkinek szolgál. Jézus Krisztus olyan miniszter, aki valóban szolgál. Nem tudom, hallottuk-e, hogy mit jelent az a szó, hogy miniszter. A miniszter szó azt jelenti, hogy szolga. Szolgálja a köz, szolgálja az emberek, és egy egész államnak, egy egész népnek az érdekét. Ha belegondolunk ebbe a szóba ma, hogy miniszter, akkor eszünkbe jut a politika, eszünkbe jut a fölényeskedés, eszünkbe jut a mentelmi jogokra való hivatkozás, és mindenféle alantas dolog, ami hozzá tartozik ehhez a szférához. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az igazi miniszter. Én vagyok az igazi miniszterelnök, én vagyok az igazi államfő, aki az egyházban szolgálok mindenki felé. Jézus azt mondja, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Aki megalázza önmagát, felajánlja önmagát, szétosztja önmagát nekünk, és ezáltal lesz a mi életünknek az ura, aki feltétel nélküli hódolatunkra és imádatunkra méltó. Senki más nincs ebben az életben. Ha nem Jézus Krisztust imádjuk, ha nem Jézus Krisztust imádjátok, és kikerülő az imádatoknak, a dicsőítéseteknek, az élet dicsőítéseteknek a középpontjából, akkor sajnálatos módon valaki más bejön majd helyette. Én őszintén kívánom nektek, tiszta szívemből, hogy tudjátok az életeteknek a középpontjának tartani Jézus Krisztust. Tudjátok ti magatok az ő nyomdokán haladni, úgy, mint ahogy látjátok az életéből, hogy úgy tudjátok járni, hogy mint aki szolgál. Hogy ne várjátok meg Jó Zoltán testvérnek, vagy bármelyik lelkipásztornak, akinek a gyülekezetébe fogtok járni, hogy mikor jön már oda hozzám a lelkipásztor, és fog engem megbízni majd egy szolgálattal, vagy egy feladattal, ami az én feladatom ebben a gyülekezetben. Nyilván nem kell megkerülni a lelkipásztort, nem kell kikerülni a gyülekezetnek a vezetését akkor, amikor szolgálni szeretnétek, de ha Istenre figyeltek, akkor olyan sok szolgálati lehetőséget fogtok meglátni magatok körül, hogy egyszerűen azon kapjátok magatokat, hogy Uram, melyiket válasszam? Melyik legyen az, amivel a nekem adott ajándékaiddal, a tőled kapott karizmával, a tőled kapott kegyelmi ajándékkal én magam szolgálhatok a gyülekezetben, a környezetemben, másoknak az épülésére és másoknak a javára. Kívánom, hogy találjátok meg a helyeteket Isten népében, a magatok környezetében, hogy sóként és világosságként tudjatok élni minden egyes nap. Amen.